Szról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. Építészeti ötletpályázatot nyert munkatársaival együtt Szél Norbert építész, a miskolci Számozott utcák néven elhíresült terület fejlesztésére. Csaknem 200 oldalas kiadvány mutatja be Szatmár rejtett kincseit. Képviselői kezdeményezésre nyilvános bejárást tartottak a Szerencsi cukorgyár irodaépületénél. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Építészeti ötletpályázatot nyert munkatársaival együtt Szél Norbert építész a miskolci Számozott utcák néven elhíresült terület fejlesztésére. A tervpályázat felhasználja a Vasgyár melletti térség rehabilitációját úgy, hogy kihasználja a lyukó és színvapatak adta lehetőségeket. A tervezők kertvárosias jellegűvé alakítanák át a területet, és a környéket sok szabadidő eltöltésére alkalmas elemmel bővítenék. A részletekről Szél Norbert építészt hallják.
Most jött a városrészről ez a kiírás, gyakorlatilag négyen úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy csapatot, és akkor hagyj említsem már meg Varga Gábor építész kollégámat, Vanyó Alida építész kollégámat, és Belkes Csilla tájépítész kollégát. Így négyen gyakorlatilag erre a feladatra összeálltunk, bár nem először dolgoztunk nyilván együtt, és gyakorlatilag azt gondoltuk, hogy van véleményünk a témáról, és nagyon jó, hogy megjelent egy ilyen ötletpályázat, ahol ezt papírra lehet vetni, vagy hát most már számítógéppel fel lehet dolgozni. Úgyhogy örömmel adtuk be mi is a pályaművünket. Alapvetően építész szemmel, meg településmérnök szemmel nézve, ez Miskolcnak egy nagyon, nagyon izgalmas és értékes, jóval értékesebb, mint amit napjainkban látunk. Területe gyakorlatilag a kiegyezés után, amikor a vasgyártás a Bükkből lejött ide, és létrejött az a kohászati terület, amit a mai napig ismerünk, meg ami az elmúlt mondjuk az, hogy 150 évben egészen nagy pályát futott be, nyilván nem most vannak az aranynapok a kohászat tekintetében, az hozott magával egy olyan építészeti minőséget, mind ipari oldalon, de még inkább gyakorlatilag ezt a kertvárosi kisméretű téglából angol modellre készített kolónia építést, ami gyakorlatilag nagyon nívós még most is, annak ellenére, hogy nyilván a vasgyártás hanyatlásával, vagy majd nem azt mondhatjuk, hogy megszűnésével, az a gazdasági erő és az a társadalmi bázis eltűnt mögülle, de még mindig így jelen állapotában is látszik, hogy ez mennyire nívós terület volt, úgyhogy ez érdekelt, és nyilván akkor is voltak javaslatok arra, hogy körülbelül mit lehetne ezzel csinálni, és most, hogy volt egy konkrét kiírás, most konkrétan lehetett ezekre a kérdésekre választ adni. A színva és az Andrássy út közötti, tehát az újgyűri főtértől a stadionig, illetve a Andrássy és a színva közötti rész, az a rész, amit Számozott utcáknak nevezünk, és aminek ugye a nagy része már bontásra került a közelmúlt stadion építése és egyéb beruházások kapcsán, úgyhogy a területnek a 80%-a körülbelül most üresen áll, és erre jött egy felkérés, hogy adjunk javaslatot, hogy mi is történjen itt. Vannak értékes dolgok a területen, többek között, vagy talán az elsődlegesen a vizeket említhetjük, amikben sokkal több van, mint amennyire jelenleg használjuk őket. A színvával kapcsolatosan szinte egyértelmű volt, hogy az talán közismert, vagy számunkra ismert volt, hogy a városnak van egy ambíció, hogy legyen egy színva zöld folyosó, amivel mi is szakmailag teljesen egyetértettünk, úgyhogy a színva érintett szakaszán egyértelmű volt, hogy erre próbálunk meg javaslatot adni, hogy kezelnénk ezt a szakaszt. De gyakorlatilag a lyukópatak is ezen a területen van, ami most teljesen alulhasznosított. Erre is adtunk javaslatot, mert nyilván egy ilyen vízfolyás köré könnyű szervezni parkot, zöld felületet, sportot, mozgást, ilyeneket. Ennek adtunk meg felületeket, meg módokat, hogy melyik zónába körülbelül milyen felhasználást látnánk szívesen. A vízpartokon szeretnénk a zöld felületet zöld felületként használni, hogy gyakorlatilag a víz úgymond megérinthető legyen, le lehessen menni a Színva partjára, és gyakorlatilag a gyalogos, a kerékpáros futópályák, mindenféle extrém sportpályák, de volt olyan szakasz, amit pihenőparkra szerettünk volna használni, volt olyan, ami sport célra lett hasznosítva volt, ahol egyszerűen csak sétány ment mondjuk a Jukó pataknak a völgyére egy nagyobb összekötő tengely gyalogosok és kerékpárosok számára, a Színva zöld folyosó és nyilván a meglévő Andrássy úti tengely összekötésére használtuk, tehát gyakorlatilag minden egyes szakaszra adtunk valami receptúrát és lehetőleg minél nagyobb étlapból kiválasztva, hogy azt az adott szakaszt mi hogy használnánk.
Csak nem 200 oldalas kiadvány mutatja be Szatmár rejtett kincseit. A hazai turizmust is népszerűsítő könyv a Szatmár Leader közhasznú egyesület működési költségeiből megmaradt forrásból készült. A kötet látványos képanyagával méltó módon mutatja be a térség természeti és kulturális látványosságait. Farkas Ernőt, a kötet szerkesztőjét hallják.
Nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon jó csapat jött össze ennek a könyvnek a szerkesztésében. 56 települést mutat be, mintegy 317 képben, illetve 187 oldalon. Vizuálisan egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezeket a szép értékeket be tudjuk mutatni. Ez egy helyi csapatmunkának a gyümölcse, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a csapatban is részt vehettem.
Most pedig dr. Péter Csabát, a Szatmár Leader közhasznú egyesület elnökét hallják.
Az is cél volt, hogy egy olyan kiadvány készüljön, amely angol nyelven is tájékoztatja a térség iránt érdeklődőket. Így sikerült ezt a könyvet helyi szerzőkkel, helyi fényképekkel, fényképészekkel elkészítenünk, tehát azt lehet mondani, hogy nem kellett igénybe vennünk úgymond külső segítséget, és mindenki önként saját tudását, értékeit, fényképeit, mindent beleadott ebbe a könyvbe, tehát azt lehet mondani, hogy mindenki ingyen és a térség érdekében dolgozott, hiszen nekünk az volt a célunk ezzel, hogy megmutassuk azt, hogy milyenek vagyunk, milyen értékek találhatók itt, és igen, ide érdemes eljönni hozzánk.
Képviselői kezdeményezésre nyilvános bejárást tartottak a Szerencsit cukorgyár irodaépületénél. A meghirdetett időpontban egyetlen képviselő jelent meg, akit Nyíri Tibor polgármester tájékoztatott az irodaház jelenlegi állapotáról, melyről elmondható, hogy az állagmegóváson túl anyagi forrás hiányában nem tud további beruházásokat végezni a városvezetés, mondta el Szerencs város polgármestere.
Képviselői kezdeményezésre csináltuk meg ezt a bejárást, az egyik nyilvános ülésen egyik képviselőtársam kezdeményezni, hogy szeretnék megtekinteni, aminek semmi akadálya. Ezt az időpontot adtuk meg, az időponton egy képviselő, dr. Gál Tamás képviselő úr jelent meg, és telefonon dr. Gál András jelezte, hogy neki sajnos olyan elfoglaltsága van, ami akadályozza abban, hogy ide érjen. Természetesen végigjártuk a irodaházat. Cukorgyári irodaházról el kell mondani, hogy bruttó 200 millió forint pénzt nyert Szerencsváros önkormányzata az irodaház felújítására, és ezt már az első perctől hangsúlyozzuk, hogy erre körülbelül 500 millió forint kellene. Tehát ahhoz, hogy ez teljes mértékben abban a pompájában ragyogjon, ahogy ma a 21. században az elvárható, körülbelül még 300 millió forintra lenne szükség. 200 millió forintból sikerült a tetőt teljes mértékben megújítani. A tető azzal veszélyeztetett már az elmúlt nyáron, ugye több helyen beázott, legalább 3-4 helyen, hogyha ezzel nem sikerül valamit kezdeni, akkor beázik és beszakad, és ez a gyönyörű szép épület, ez a gyönyörű szép műemléképület, ez tönkre megy. A helyzetünket nem könnyebbítette, hogy műemlékvédelemről van szó, tehát a műemlékvédelem és a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei tervtanács nyilván semmilyen forrást nem biztosította a pályázathoz, de viszont rendkívül sok elvárása volt, ami nem könnyítette, hanem nehezítette a feladatnak a megoldását. Jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy az állagát sikerült megőrizni, és az irodaháznak a romlását és teljes pusztulását sikerült megállítani. Több mint 20 uniós pályázatot vezényeltünk lesz, és Szerencsváros önkormányzata egyetlen egyhez nem kapott plusz forrást. Volt egy Covid 2 éven keresztül, volt a Covid-dal kapcsolatos építőanyag, emlékszünk rá, nem olyan rég volt, az hiszem valamennyien, és építőanyag és munkadíjak azóta csak emelkedtek jelentős mértékben. Tehát ez sokat segíthetett volna a projekt végrehajtásán, de remélhetőleg ezzel mindent megtettünk annak érdekében, hogy hosszú évtizedre a Cukorgyári Irodaház megadja azt a lehetőséget, hogy elérje azt a célját, hogy visszaadjuk a használatnak ezt a mementóként itt hagyott épület együtteseket.
Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Ennél enyhébb a vízpartokon és a magasabban fekvő részeken. Hidegebb idő, a hidegebbre hajlamos helyeken lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 12-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Koleszár Krisztián és Kristan Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Nyírbátor összes bevezető útjára telepített trafiboxokat az önkormányzat. Több éves múltra tekint vissza 60-ban az Egészségnap és Futófesztivál. Április 15-én évfélig lehet befizetni a gépjárműadót. 500 ezer forint gyűlt össze az Eger Adventen szervezett jótékonysági bögre vásáron. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Nyírbátor összes bevezető útjára telepített trafiboxokat az önkormányzat. Az öt eszköz kiépítése több mint 30 millió forintba került a városnak. A trafiboxokat felváltva használja majd a rendőrség. Az önkormányzat célja a fejlesztéssel a gyorshajtók és a balesetek számának csökkentése. Máté Antal polgármestert hallják.
Nyírbátor elhelyezkedése adja választ arra, hogy miért egyszerre öt trafiboxot telepítettünk. A városon több fő úthalat keresztül és a határ felől Románia irányából is az autópálya felé nagyon nagy a forgalom. Nem nagyon tudtunk volna különbséget tenni, hogy melyik utca igazából a problémás, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyszerre mind az öt bevezető út mellett megépíti ezt a trafibox készüléket, és majd a rendőrség szakmai bölcsességére bízza, hogy a készülékeket hogyan helyezi el, tehát a mérőberendezéseket éppen melyik út mellett, melyik dobozban helyezik el, hogyan változtatják, mi ebben a szakmai álláspont, ez már nem a mi feladatunk, és azt gondoltuk, hogy így tudjuk azt is jelezni a lakosság számára, és tudjuk azt is jelezni a környéken élők számára, hogy Nyírbátorban innentől kezdve a legegyszerűbb megoldás, ha mindenki betartja a sebességhatárokat. Nagyjából egy olyan 30-40 millió forintba került, ugye itt minősített trafiboxokat kell megvásárolni, tehát itt a rendőrség által meghatározott feltételeknek kell megfelelni. Ugyanakkor olyan fejlesztéseket is megvalósítottunk, hogy nem egyszerűen letelepítettük ezeket a készülékeket, hanem megfelelő védelmet is szerettünk volna ezeknek a dobozoknak biztosítani. És hát még mindig lesz feladatunk, mert jelenleg akkumulátorokkal fognak működni a készülékek, a folyamatos árambetáplálása, kiépítése még folyamatban van, ezért mondjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen készüléknek a telepítése olyan 7 millió forint körül van.
Több éves múltra tekint vissza 60-ban az Egészségnap és Futófesztivál, melyet április 27-én tartanak a városban. A prevenciós szűrővizsgálatokon és a futóversenyen túl bíradást is szerveznek ezen a napon. A tudnivalókról Lesnyán Balázs alpolgármestert Fekete Gábor kérdezte.
Még április végén, majd pontosan mondja alpolgármester úr, hogy mikor és hány órakor és hol lesz a Futófesztivál és Egészségnap. Ez egy jó kétkomponenses rendezvény, ráadásul minden körülmények között megtartják. Esőben is, szélben is, mindenben, tehát ez lesz. Beszéljünk erről a polgármester úr.
A Futófesztivál és Egészségnap mintegy 35 éves múltra visszatekintő rendezvény, és hát évről évre megrendezésre kerül. Ez a két rendezvény tulajdonképpen már egy, és összekapcsolódik, mégpedig a fő téma az egészség. Ugye a futás az egészség szimbóluma, aki ma egészségesen él, az biztos, hogy fut, vagy valamiféle hasonló tevékenységet folytat, és hát mi hozzákapcsoltuk az egészségnapot. Az egészségnapról egy kicsit bővebben itt különböző vizsgálatok lesznek, orvosok, egészségügyi szakemberek által, mégpedig olyan módon, hogy ezek tájékoztató jellegű vizsgálatok.
Tehát szűrővizsgálat, prevenciós.
Szűrővizsgálatok. Nem helyettesítik a házi orvosi vagy a szakorvosi ellátást. Ezt minden évben el szoktuk mondani, és én szerintem, akik ide ellátogatnak, ezt tudják is. Ezeknek a vizsgálatoknak az a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, illetve ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor azt fel tudja tenni szakembernek, tájékozódjon, illetve meg tudja találni azt az irányt, hogy valamilyen betegsége vagy betegséggyanús helyzet adódik, hogy hova kell neki fordulnia. Mintegy 14 fajta vizsgálat lesz, ezek közül az egyik a véradás. Ezt szeretném kiemelni. Én ezúton kérek mindenkit, aki teheti és érez magában egy kis bátorságot, az próbálják, hogy milyen is az másokon segíteni, ugyanis a véradás nagyon fontos dolog, a vérre mindig szükség van az egészségügyben, életeket menthetünk vele, egymást segíthetjük ezzel.
Hány órától lesz egyébként, mert az elhangzott, hogy április vége, de pontosan a
április 27-e szombati napon, reggel 9 órától kezdődik az esemény. A futófesztivál egy szabadtéri rendezvény. Általában ilyenkor április végén mindig jó idő szokott lenni. Bízunk benne, hogy most is kegyes lesz hozzánk az időjárás.
A polgármester úr, helyszínileg hol lesz mindez?
A 60-ban talán mindenki úgy ismeri azt az iskolát, hogy a szakmunkás képző iskola melletti részen kezdődik a futás, a prevenciós szűrések pedig maga az iskola épületén belül. Lesznek pavilonok kint az iskola előtt, a parkolóban, illetve az iskolán belül. A szűrésekhez szükséges a beltéri fix környezet, így azt az épületen belül szervezzük meg.
Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet dr. Paskuni Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense. Most őt hallják.
Legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal mobil applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést. A gépjárműadó befizetésének legfontosabb tudnivalói tehát a határidő 2024. április 15-e, hétfő éjfél. Utalás esetén a gépjárműadó összegét a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell átutalni. Nagyon fontos, hogy az utalási közleménybe fel kell tüntetni az adószámot, vagy az adóazonosító jelet. Kérhető részletfizetés a gépjárműadóra automatikusan jár 5 havi pótlékmentes részletfizetés a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. A likviditási gondokkal küzdő gazdálkodó szervezetek a törvényi feltételek fennállása esetén kérhetnek részletfizetést vagy fizetési halasztást. A gépjárműadó befizetése a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában, vagy a NAV ügyintéző felületén az ügyfélportálon az ÜPON keresztül is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni. A gépjárműadóval kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
500 ezer forint gyűlt össze az Eger Adventen szervezett jótékonysági bögrevásáron. Az összeget ma adta át a Család és Gyermekjólénti Központnak Farkas Attila Eger alpolgármestere, a helyi önkormányzat, és Berényi Tamás az Agriafilm Kft. Képviseletében. Az adományozásról előbb a város alpolgármesterét kérdeztük.
Talán nem véletlenül az Eger Advent városi rendezvénysorozatnak az a jelmondata, hogy ez több mint egy ünnep. Hát az Eger Advent amellett, hogy a fontos szerepet játszik a karácsonyi hangulat megteremtésében, az itt élők szórakoztatásában, társadalmi felelősséget is vállal, hiszen minden évben a rendezvénysorozat keretében jótékonysági bögreakció kerül meghirdetésre. A tavalyi évben is az Agriafilm Kft-vel, az Eger Advent főszervezőjével közösen úgy döntöttünk, hogy a bögrevásárból befolyt összeget jótékony célra fordítjuk. Így került kiválasztásra a Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság, aki a kedvezményezettje az akcióknak, és ők az idei évben hátrányos helyzetű gyerekek táborosztatására, nyári táborosztatására fogják ezt az összeget fordítani. A számomra nagyon nagy öröm, hogy vannak olyan városi tulajdonú kormányzati cégek, akik a jótékonyságot és embertársaink, polgártársaink megsegítését célul tűzték ki maguk elé.
Az összegyűlt 500 ezer forint több mint 1000 bögre eladásából valósult meg, mondta a rádiónknak Berényi Tamás, az Agriafilm Kft. Ügyvezetője.
Az Eger Adventen minden évben a bögre bevételből jótékony célra fordítunk, és a tavalyi évben azt határoztuk meg, hogy az idei évben majd a rászoruló gyerekek gyermekek nyári táboroztatását segítjük, és most alakult ki itt a gyermekjóléti igazgatóságnál, hogy milyen táborok lesznek, és mit is tudunk segíteni. Mi ugye számba vettük a bögreladás mennyiségét, az összegeket, és ennek megfelelően most fogjuk tudni átadni szimbolikusan ugye ezt a utalványt, ami itt előttem van, majd ugye nyilván meg is nézzük, hogy milyen táborba mentek a gyerekek, bízunk benne, hogy nagyon fogják élvezni, és köszönjük minden vásárlónak, aki részt vett az Eger Adventen és vásárolt bögrét.
Ez úgy történt, hogy a bögrének ugye van egy anyagi ára, és az azon felüli ár volt az, ami a jótékonyságot jelentette. Ez mit jelent, hogy hány forintért kellett ezt a bögrét megvásárolni?
Ugye minden évben más bögrék vannak, egy pár maradt még az elmúlt évekből is, ott kevesebbet, az idei évben viszont már 500 forintot fordítottunk jótékony célra per bögre eladás.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szerencsi és Gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelkinapot az Egri érseki papnevelő intézet növendékei és a segítő Szűz Mária leányai, ismertebb néven a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium és egy szerzetes rend vagy kolostor falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. A kispapi rócsó már 6 középiskolába eljutott, legutóbb a Szerencsi Bocskai István katolikus gimnázium és a Gyöngyösi Vakbottyán János katolikus műszaki és közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium diákjai és pedagógusai látták vendégül a papnövendékeket. Elsősorban nem a hivatásválasztás elősegítése a nap célja, hanem az, hogy a papsággal és az egyházzal kapcsolatos sztereotípiákat ledöntsék, és legyen egy élő Isten kapcsolata a fiataloknak, mutatott rá Lóci Tamás.
Azt hiszem, hogy talán nem is az a legnagyobb jelentősége ezeknek a napoknak, hogy most rögtön itt per pillanat ilyen nagy megvilágosodások szülessenek, hanem például azért, hogy sztereotípiák ledőlnek. Hát, hogy milyenek a papok, öregek, kövérek, bármi, ilyenek olyanok, és meglátnak itt fiatal stram embereket, akik az életüket az ő korosztályukból ma is Istennek adják. Ez már önmagában szerintem megszólító. Aztán felveszik velük a kapcsolatot, elgondolkodnak később egy-egy mondatukon, vagy privátban tartják velük a kontaktot, és ezek nyomán talán eljuthat az az üzenet arra a pontra, ha jó Isten ezt valóban így gondolta, hogy azt mondja valaki, hogy akkor így szeretnék élni. De nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy élő Isten kapcsolata legyen ezeknek a fiataloknak, azaz bárhová is szólítja és küld őket az Isten, azt megtalálják, és abban tudjanak kiteljesedni.
Benyovszky Péter a Gyöngyösi Vakbottyán János katolikus műszaki és közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium igazgatója örömmel adott lehetőséget a programnak, hiszen a szinte azonos korban lévő fiatalok, a papnövendékek és az iskola 11. évfolyamos diákjai nyíltan, fesztelenül tudtak beszélgetni egymással értékrendbeli, vallási, világnézeti kérdésekről. Mint mondta, nagyon gyakran előfordul, hogy vállalatok keresik meg az iskola pályaválasztás előtt álló diákjait állásajánlattal. Most a kispapok és rajtuk keresztül a Jóisten kereste meg a fiatalokat az örök élet üzenetével.
Nyilván itt a diákjaink a hitoktatóktól minden héten 2 órában hallanak az evangéliumról. És akármilyen jó kollégák és lelkesek, mégis mindig újdonságnak számít, amikor egy felszentelt személy jön ide. Ez a mai alkalom pedig olyan szempontból egészen különleges, hogy olyas valaki, aki jelenleg hivatalosan a felsőoktatásban tanul, tehát választott és döntött, értékrend mentén döntött valamiről, ami előtt ők most állnak. Tehát ez egy különleges segítség, az gyakorlatilag nagyon gyakran előfordul, hogy a felsőoktatás, a cégek keresik meg a gyerekeinket, válasz minket. Hát most a kispapok keresik meg, és nyilván a kispapok mögött a Jóisten van, és mondja azt, hogy válasz minket.
Veled van az Úr mottóval tartották meg idén az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi napját április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, melynek helyszíne ezúttal a 10 éve az egyházmegye fenntartásában működő Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola volt. A rendezvény érseki szentmisével kezdődött, melyen Artner Péter plébános köszöntötte a főpásztort, és rámutatott a katolikus iskola feladatára, mely szerint jó oltást kell adni a gyermekeknek, hogy Istennek, a hazának és a közösségnek is jó gyümölcsöt teremjenek. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett arról szólt, hogy mindannyiunkban van valami isteni. Isten gyermekei vagyunk. Az isteni természetet hordozzuk magunkban. Tudatosan kell figyelnünk arra, hogy a keresztség által belénkoltott nemes ág növekedjen bennünk. A katolikus iskola feladata elültetni a vágyat a gyermekek szívében, hogy egyre szorosabb kapcsolatot ápoljanak Istennel, és tudatosítsák magukban a nap mottóját, hogy a Jóisten mindig velünk van, figyel ránk.
A keresztségben kaptunk egy nemes ágat. Törekedjetek arra, és az iskolának, ez a katolikus iskolának, ez a különleges hivatása, hogy erre is figyeljen, hogy a fiatalok, a diákok, azok tudatosan törekedjenek arra, hogy az Istennel ápolt kapcsolatuk révén egyre jobban, egyre több gyümölcsöt teremjenek.
A program ezt követően az iskola újonnan épített tornatermében a diákok műsorával és köszöntőkkel folytatódott. Morvai János Kál polgármestere beszédében örömét fejezte ki, hogy részese lehet az iskola fejlődésének. A templom és az iskola két olyan alappillér a felnövekvő generáció számára, amely elősegíti, hogy szellemileg és lelkileg fejlődjenek, gazdagodjanak, mondta a polgármester. Szendreiné Miskolci Mária igazgatónő köszönetet mondott mindazoknak, akik a diákok formálásában részt vesznek, a főpásztornak pedig a támogatásért, amellyel lehetővé tette az iskola teljes körű felújítását.
Tanáraitokkal együtt az a célunk, hogy nevelésünk által személyiségetek kibontakozhasson, részesüljetek a keresztény értékrend alapjaiban. Bízom benne, hogy megértitek, hogy igaz, keresztény emberhez méltó életet csak cselekvő szeretettel érdemes élni. Kísérjen titeket egész életetekben a Szentírás szava Lukács evangéliumából, veled van az Úr.
Az esemény végén az iskolakertben szőlőlugast ültettek, amiben az érsek is részt vett, valamint a vendégek a káli dinnyetermesztés hagyományával is megismerkedhettek. 2022-ben hívta először imádságra a város és környéke lakóit az Egri Fertálymesteri Testület a Dobótérre, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Azóta minden esztendőben összegyűlnek ezen a napon közös tanúságtételre. Idén április 8-án több százan jöttek össze a város főterére. Muda Péter plébános teológiai tanár, a szervezet vicekapitánya köszöntőjében elmondta, fontos, hogy közösen imádkozzunk, mert ennek ereje van.
Nagyon fontos a közös imádság. Minél többen imádkozunk, annál nagyobb ereje van. Minél többen együtt vagyunk, annál inkább tudunk erősödni egymás hitéből.
Az ima szándékokban a békéért, a fiatalokért, családokért és nemzetekért kérték a jelenlévők égi édesanyánk közben járását. A Szólj be a papnak vita sorozat legutóbbi kerekasztal beszélgetésének résztvevői az egyházi iskolák jelenét vették górcső alá. Április 8-án a budapesti Scrutonban olyan beszélgető partnereket faggattak, akik benne vannak a közoktatás mindennapjaiba, illetve egyetemi oktatóként a pedagógus képzésre is rálátásuk van. A beszélgetés általános kérdésektől haladt az egyházi iskolák mindennapi életét, szerepét, nehézségeit érintő, lényegbe vágó kérdésekig. Mitől lesz vonzó egy egyházi iskola, mikor tölti be feladatát? A beszélgetőtársak válaszaiból pedig az a kép rajzolódott ki, hogy az egyházi iskola akkor tölti be hivatását, ha tudatosan felvállalja küldetését, ismeri azt a világot, amelybe ágyazva él, és tud őszinte, nyitott légkört teremteni, amelyben ki-ki szembesül a hiszek, miben és miért hiszek alapkérdésekkel. 2024-ben is indít kántor alapszakot az egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra, Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az EGRI Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-áig lehet jelentkezni. Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándokúton. A Szent László zarándoklatról további információt Kollár Lászlótól kaphatnak a plusz 3630 415 11 74-es telefonszámon. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraaljai ifjúsági találkozóra, április 27-én szombaton 10 órától az ecsédi katolikus plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot. Az esemény 13 óráig tart majd. Szentmisével ünneplik II. János Pál pápa szenti avatásának 10. évfordulóját Rómában. Április 27-én 17 órakor a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Re bíboros mutatja be az emlékmisét, adta hírül a II. János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Május 3-a és 5-e között keresztény film- és könyvnapokat tartanak az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A rendezvény minden programja és vetítése ingyenes. A Békességet hagyok rátok mottóval megrendezésre kerülő esemény fővédnökei, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök. A keresztény mozifilmek vetítése mellett kerekasztal beszélgetésekre és keresztény könyv- és filmvására is várják az érdeklődőket. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomjói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége 25 ezer forint per fő, a 4 nap, 3 éjszaka falusi vendéglátásra a Kápolnás falun, körülbelül 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12-e. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika házában. A döntő és gála szeptember 21-én az Árszakra Fesztivál keretein belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében. Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár című műve. Valamint egy szabadon választott vers, az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címén a versalap22@gmail.com e-mail címen lehetséges. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak, határon innen és határon túlról is. A Miskolci Egyházmegye imádságra és egyben játékra hív mindenkit május 19-ig az Egyházmegye centenáriumi évében. Szeretné biztatni a felnőtteket és a gyermekeket, hogy látogassanak meg minél több templomot, és ott imádkozzanak. A legszorgalmasabb templomlátogatók különleges jutalomban részesülnek. A templomlátogatás igazolására a csatolt mellékletben is megtalálható igazolólapon a parókia vagy a templom pecsétjét is szükséges benyújtani. Az igazoló lapokat pünkösdig május 19-éig kell eljuttatni postai úton a Miskolci Egyházmegye püspöki hivatalába 3503 Miskolc postafiók 111, e-mailen a missziósirodakukac@gmail.com címre küldve, vagy személyesen is leadható a missziós irodában Miskolc Szeles utca 35 szám alatt. Az igazoló lapon minden esetben tüntessék fel a beküldők nevét és elérhetőségét. A legszorgalmasabb templomlátogatók, amellett, hogy jobban megismerik az egyházmegyét, különleges jutalomban is részesülnek. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja. Az Európai Egyetemi Sportszövetség megbízásából a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség a Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel közösen szervezi meg az Európai Egyetemi Játékokat. A DEAC jégkorong csapata számára véget ért a 2023-24-es idény. Egységes pedagógiai és szakmai elvek alapján igyekeznek képezni a labdarúgókat a Nyíregyházi Bozsik Akadémián. 60 iskola, közel 800 diákja indult a mezei futó diákolimpia Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei döntőjén. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európai Egyetemi Sportszövetség megbízásából a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökséggel, valamint Debrecen és Miskolc városával közösen július 12-e és 24-e között rendezi meg az európai egyetemi játékokat. A két városban összesen 17 sportágat felvonultató multisporteseményre várhatóan 40 ország 400 egyeteméről több mint 5000 résztvevő érkezik. A Deaci Jégkorong csapata számára véget ért a 2023-24-es idény. Vasjunin Artyom alakulata a mostani szezonban többször is hatalmas hullámvölgybe került, de emellett bravúr győzelmeket is elért, így végül a tabella 8. helyén zárt. A negyed döntőben a Ferencvárossal kellett csatázniuk a továbbjutásért, és bár hősiesen helytáltak, de csak egyszer tudtak a playoff során győzni. Vasjunin Artyomot hallják.
Sajnos azt kell mondjam, egy sokkal összetettebb, erősebb csapatról beszélünk. Ugyanakkor azért lehetünk elégedetlenek, az első három meccsen nagyon sok 8 ajándék volt adtunk az ellenfélnek, nem mondom, hogy megnyertük volna, de azok egy-két gólos meccsek lehettek volna. Nyilván ugye a kerethez próbálunk megfelelő játékosokat találni, nem tudunk versenybe szállni erdélyi csapatokkal, vagy akár a Ferencvárossal, úgyhogy szerintem egy igen pont az látszott, hogy a nagyobb tapasztalat, rutin, játéktudás egyénileg az kiütközött azokban a helyzetekben, ahol ugye a csapat, a munka, feláldozás számított, mint például az ember hátrányos védekezés, azt szerintem nagyon jól működött, ha jól tudom, egy gólt kaptunk ember hátrányból. Ebből szempontból megvertük a Ferencvárost, szóval akarással nem volt probléma, önfeláldozással sem, de nyilván nem voltunk olyan erősek, mint az ellenfél.
Most pedig Berta Ákos másodedzőt hallják.
Hogyha mind a két csapatnak mondjuk az abszolút top formát nézzük, akkor is hasonló lenne a különbség, és a múltra visszatekintve, ha mondjuk a mi csapatunk egy erősebb összetételű csapattal játszott, akkor csak akkor tudott nyerni, amikor mindenki top formában volt tőlünk, és mindenki önfeláldozóan játszott, meg oda tette magát, és a másik csapat pedig nem 100%-os teljesítmény nyújtott mondjuk mindenki, akkor van esélyed borítani a papírformát, amit párszor meg is tettek a srácok, akár most, akár tavaly, akár az elmúlt években, de szerintem minden sportágban így van ez. Úgyhogy nyilván ezeket a dolgokat nem tudott pótolni igazából papíron, csak elszántsággal, akarattal, illetve csapat munkával.
Nehéz volt, ugye, amit elterveztük, azt hamar rájöttünk, hogy nem fog működni, kezdve a nyári felkészüléssel, kezdve azzal, hogy a srácok se olyan formában voltak, úgy érkeztek, plusz még, hogy februárban lett vége a bajnokságnak, ugye sokan nem voltak jégen február óta. Szóval döcögösen indult, jött ez a sérülés hullám, azt felborított mindent, ugye, amit próbáltunk sorokat összerakni, az oda lehet elég hamar, és ráadásul nem két-három emberről beszélünk, hanem ha jól emlékszem, 10-11 név volt a sérültek listán, az rengeteg. Pont annyi időt buktunk, amennyi szükséges lett volna ahhoz, hogy összerakjuk a csapatot ahhoz a stílushoz, amit mi játszani szeretnénk.
Le tudjuk vonni a következtetéseket, illetve az első szezon tapasztalatából kiindulva biztos, hogy mi is, az Artyom is, mint vezetőedző, mint másodedző előre tudunk lépni valamit, és valamit hozzá tudunk tenni, hogy legyen valami hozzáadott értéke is a dolognak, és mondjuk az a pályán is bemutatkozzon. Például a szezon elején ugye mi játékosként játszottunk együtt az Artyommal, és így a végére sokkal jobban koncentrálódott, hogy a gondolkodásmenetét az Artyomnak én megértsem, vagy körülbelül hasonló döntéseket, vagy amiket ő döntött, mondjuk egy videóelemzésnél, azt most már időt szerintem a végén nem is kellett megbeszélni, mert az elején még ez sok időt elvett, és hogy így a szezon vége fele már igazából egyszerűen mentek a dolgok, illetve a védekezés, támadás terén, amit megbeszéltünk, hogy mit szeretnénk látni a játékosoktól, az így az első két hónap, azt mondom, hogy ott még nem igazán tudták megvalósítani, de aztán megtaláltuk a nyelvet a játékosokhoz, úgyhogy az edzésekre nem beszélek, mert az azt szerintem az elejétől is idézőjelben simán ment, tehát körülbelül hasonló dolgokat képzeltünk el megvalósítani a jégen. És hát szerintem abban a részben is következő szezonban tudunk tanulni ebből a szezonból, hogy milyen típusú edzések, mikor és milyen mennyiségű edzéseket kell csináltatni a játékosokkal. Ugye ez úgy van, mintha valami működik, például ott november, december, január tájéken egészen ugye a playoffig ott szerintem elég jobb beállt a ritmus a csapatnak is, és mi is tudtuk, hogy mire lesz szüksége a csapatnak, úgyhogy jövőre ez már nem lesz kérdés például.
Egységes pedagógiai és szakmai elvek alapján igyekeznek képezni a labdarúgókat a Nyíregyházi Bozsik Akadémián. Mint Lengyel Roland szakmai vezető elmondta, a cél az, hogy megfelelő életpályamodellt kínáljanak a fiataloknak, és közülük minél többen eljussanak a Nyíregyháza Spartacus első csapatának keretéig. Most őt hallják.
Az elmúlt 15 évben most már benne vagyok az edzői szakmában, 7 éve dolgozom a Bozsik Akadémián, szinte minden korosztálynál tevékenykedtem. Az elmúlt időszakban most már inkább a felső csapatnál dolgoztam. Többször kérdezték tőlem, hogy a felnőtt vagy az utánpótlás vonalon szeretnék edzősködni. Nem tudtam rá válaszolni igazából, mert mind a kettőt nagyon szerettem. Valahogy az élet mindig visszasodort a felnőtt világba. De itt az utóbbi időben éreztem azt, hogy az utánpótlás vonalon szeretnék tovább működni, és hát jött ez a lehetőség, felkérés, és én elfogadtam, és nagyon örülök neki. Januártól én vezetem a Bozsik Akadémián a szakmai munkát. Igazából én egy olyan pozitív, beállítottságú ember vagyok, és szeretek olyan emberekkel körbevenni magam, mint hogy én látom a dolgokat. Ennek megfelelően lettek a jelen pillanatban az edzőink kiválasztva, hogy egy egységes pedagógiai szakmai elvek alapján tudjuk a gyerekeket képezni. Az fontos, hogy egy olyan környezetet teremteni számukra, ahol jól érzik magukat, ki tudnak teljesedni, akár a magán és a sport világában. 300 gyerekkel foglalkozunk az akadémián, 3 szekció van, kicsi, közép és felnőtt szekció, plusz van a B csapatunk. 5-től 19 éves korosztályig itt edzünk bent a stadionban, heti 5 alkalommal, 2 egyéni képzéssel, 2 csapatedzéssel és 1 erőprogram van, amikor csak a konditerembe töltik az időt a gyerekek. Van a középső szekció, az kint edzenek Örökösföldön 11-től 14 éves korosztályig, ott a 14 éves korosztálynak heti 4 alkalommal van edzésük, a 10-től 13 éves korban pedig heti 3, de most szeretnénk együttműködési megállapodásokat kötni különböző sportágakkal, és egész jó irányban haladunk már, azt gondolom, hogy a jövőben ez meg fog valósulni, ezáltal egy más mozgáskultúrát fognak tanulni a gyerekek, és kimozgatni egy picit ebből a monotonitásból, a mindennapi életből a gyerekeket. Mivel az elmúlt időszakban felső szekciós és felnőtt csapatnál töltöttem az életemet, pont ez adja az alapját a szakmai programunknak. Ambrusz Árpival közösen dolgoztuk ki, most már lassan 4 éve dolgozunk rajta. Mindig az volt az érzésünk, hogy mindig kompenzálni kellett, és a hiányosságokkal foglalkozni, mikor fölkerülnek a felnőtt világba a gyerekek. Ezt szeretnénk igazából rendbe rakni, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan, technikai, taktikailag is meg tudják állni a helyüket, és sokkal könnyebb legyen beintegrálni a gyerekeket a felnőtt világba. Csináltunk egy ilyen etikai kódexet, egy környezetet szeretnénk kialakítani, amivel megváltoztatjuk egy kicsit a kultúrát, a nézetet. Az utánpótlás nem csak az eredményességből áll, hanem hogy egészséges felnőtt embereket neveljünk, de mindenképpen ez egy akadémia, ez egy versenysport, és próbáljuk felkészíteni a gyerekeket, hogy minél eredményesebbek legyünk, és minél jobb eredményeket érjünk el, és minél több játékos be tudjunk integrálni a felnőtt világában. Amivel a Ugye az elmúlt időszakban küzdünk, az az elvándorlás, inkább 13-14 éves korban. Igazából mi mindent meg szeretnénk annak érdekében tenni, hogy megtartsuk a gyerekeket, nem ide ragasztani, ha valaki el akar menni, akkor természetesen nem minden áron visszatartani, de mindent megadni, és minden feltételt megadni a gyerekek számára, hogy itt ki tudjanak teljesedni. Ennek alapja egy megfelelő szakmai program, plusz egy infrastruktúra kiépítése. Én azt gondolom, hogy mind a kettő részben jó úton járunk, plusz a másik, hogy egy pedagógiai környezetet kialakítani, ahol azt mondja a szülő, hogy megbízik bennünk, bátranít tudja tartani a gyereket, kirakják az autóba, vagy eljön a edzésre, akkor tudják, hogy itt jó helyen van és jó kezekben vannak a gyerekek.
60 iskola közel 800 diákja indult a mezei futó diákolimpia Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei döntőjén. Vas Lászlót, a versenybíróság elnökét hallják.
Közel 800 nevezés van összesen, és ez az általános iskola alsó tagozatától egészen a középiskola utolsó évfolyamáig tart. Szerencsénk van az idővel, szerencsénk van a helyjel, egy ilyen 5 kilométeres pályán történik a futás különböző rajthelyekről indulva.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Despair, though many have come. Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaival imádkozzunk együtt.